Но чагуша сунем куглуфас.
Soha rosszabb ne legyen, csak is olyan, amilyen. Nekem ez a mai álláspontom, nosza le is kapogom. Soha rosszabb ne legyen, csak is olyan, amilyen. Hiszen valljuk be, hogy nincs más gondom.
Kedves hallgató! Most következő műsorunkban az 1920-as évek illemét vetjük össze a 60-as évek társasági viselkedésével, hazai szerzők idézeteinek segítségével. Hallani fogják, miféle sokkoló változásokon esett át szegény honfitársunk, ha ezt követni akarta, és muszáj volt neki, mindössze néhány évtized alatt. Csoda-e hát, ha ma ott tartunk, ahol tartunk? És hogy hol is? Az döntse el ön, kedves hallgató.
Veled kell júliusba strandba járni, februárba korcsolyázni, csúszni sírdalmakon. Veled kell május este rendezvúzni, súgózva összebújni egy kicsi padon. Kellemes a szeretem, egyre jobban szeretem. Az se rossz, amikor csókolsz engem. Soha rosszabb ne legyen, soha rosszabb ne legyen, csak is olyan, amilyen.
Első rész. 1920.
Az a meggyőződésünk, hogy jól nevelt, finom ember a társas élet törvényeinek szigorú kódexét magával hordja ízlésében és érzékében. Nem mondhatnók ugyan, hogy a társadalmi érintkezést oly kellemessé varázsoló jómodornak az emberrel okvetlenül vele kell születnie, de kétségtelen, hogy az illem, a tapintat, a finomság, az ízlés, szóval a lelki előkelőség az, amit a legnehezebb elsajátítani. Így igen gyakran tapasztaljuk, hogy hirtelen, váratlanul meggazdagodott, műveletlen emberek mohón ragadják meg az alkalmat, és semmi anyagi áldozattól, semmi fáradtságtól és buzgalomtól se riadnak vissza, hogy pénzük mellé a jó modort, a társaságban való mozgás, a társadalmi finomság művészetét megtanulják, de hiába nem sikerül nekik. Viszont szerényebb sorban élők nem ritkán meglepnek és lebilincselnek szeretetreméltó egyéniségük, kedvességük bájával, a gyöngétség, illemesség, ama elbűvölő vonásaival, melyek a társadalmi érintkezést velük mindenkire nézve óhajtottá teszik.
A gondolkozó lélek előtt mi sem lehet oly megvetésre méltó, mint a szalongonoszkodások. Mert a létért való küzdelemben mindig van valami elutasíthatatlan szükségesség, melyet a természet rót ránk, de ama rejtett harcokban, miket a hiúság, kacérság s irigység visel, silány előszködésekért, ebben csupán az emberi természet hitványsága tűnik fel.
A szerénység a szellem becsülete.
A szerénység, ha egyszer eltávozott, soha többé nem tér vissza.
A szépség lélek nélkül az aranyporhoz hasonló, mely a lepke szárnyain csillog, s lesodorva kelletlen hamuvá lesz.
Szíved régen az én szívemhez nő. Miért titkoljuk el ezt egymás előtt? Úgy elszállat a vassa az ifjúság, gyorsan fonnyad a nyíró rózsák. Kék-ég mosolyog ránk, miért oly félünk ma még szem? Kék-ég miért oly félénk e két szív?
Nézem a szemet, mosolyog rám, bezseg a fény, tüzel a szám, meg a tévés, ne tagad ó, ülel és csúk, ugye, hogy jó? Kék ég, csúk.
Szerény jövedelmű szülők leánya olyan nevelésben részesül, mintha legalább milliós hozománya lenne. S ha egy tisztességes, de szegényebb fiatalember közeledik hozzá, elutasítja, mivel az ő igényeit nem lesz képes kielégíteni. Természetes, hogy az ilyen leányok nem egyhamar kerülhetnek fejkötő alá, mert sem neveltségük, sem műveltségük, sem pedig vagyoni állásuk nem áll arányban azokkal az igényekkel, melyeket kicsikoruktól fogva tápláltak. Ha az ilyen leányka még szép is, csinos is, akkor a mamája bizonyosan mágnásnak szánta. Amiért a mamákra nem haragudhatni, mivel nem lehet nekik rossz néven venni, ha lányaikat férjhez adás után a megélhetés gondjaitól mentesíteni akarják. Csak a mágnások udvariatlanságát lehetne kritizálni, hogy a mamák reményeit nem teljesítik. Egy mama, kinek 6 leánya gondolkozik a toalettek, koncertek s egyéb hasznos dolgokról, zenére tanítatván leányait, míg a házasságról fogalmat sem nyújtott nekik, kérdésemre, hogy mi célja van a zenetanulásnak, egyszerűen azt felelte, hogy ha másnak nem, hát a férjeiknek fognak zenélni. Mely kijelentéssel nagyra vágyását fejezte ki. De még eddig nem akadt férfi, kit a zene úgy elbájolt volna, hogy kedvéért a zenélő hölgyet nőül vette volna. Erre jó egy zenélő óra is.
Reális nevelést adjanak a lányoknak, hogy meg tudják becsülni a krajcát, akkor biztosan s hamarabb férjhez mehetnek, mint az ideális nevelés mellett.
A mai nézet szerint az eljegyzés szabadalom a jegyesek között, a határtalan bizalmaskodásra s kedveskedésre, amelyet még mások, gyakran idegenek jelenlétében is folytatnak. A jegyesek ma a társaság számára, úgy szólván, megszűnnek létezni, s arról tudomást sem vesznek. A vőlegény s a menyasszony elválaszthatatlan. Ebéd előtt, ebéden, ebéd után, mulatságon, táncban mindig egymás nyakán ülnek, és az ismerősök és jó barátok meg se közelíthetik őket. Rendesen egy szögletbe vonulnak, és megfeledkezve környezetükről, suttognak, egymás kezét szorongatják, sőt, csókolóznak is, és kisebb családi körben, úgy szólván, egymás karjai közt pihennek. A jó ízlés, a művelt illemszabály, a finom modor mindezt a legszigorúbban elítéli.
Van nékem egy forró kívánságom, meguntam már nagyon a lányságom. Úgy szeretnék férhez menni, évalmájából enni, egy szép fiú finom férje vágyom. De az áldóját a férfi nemnek, megnősölni, de nehezen meg.
Menni.
De hol van ő, a bátor, a vakmerő, aki elmerne venni?
Jó volna férjhez menni.
De nincs kihez, mert nincs a csókokat, akar rendezvút, akar és mindent akar csak nősülni. De hogy akar, az urat sosem lesz.
Jó volna férjhez menni.
De hol van ő, a bátor, a vakmerő, aki
férhez menni.
De nincs kihez, mert nincs csak csókokat, akar rendezvút, akar és mindent akar csak nősülni, de hogy akar, az urat sosem lesz.
A rideg nőtlenség mindig árva, mindig szegény, száraz fa a kiesmezőn, mindig komor és tövises. Mint a havas kopár csúcsa, tündököljön bár magasan, élet nem tenyészik körüle. Zúgó felhő eső nélkül, bolygó árnyék, mely mindenre homályt vet.
Minél gyöngédebb és finomabb az örömnek valamelyik virága, annál tisztábbnak kell lenni a kéznek, amely azt leszakítja.
A szerelmi csók meghatározása azon olvasó előtt, aki már kapott vagy adott ilyet, fölösleges. Emlékszik még arra a boldogságra, kére, repeső örömre, melyet szavakban leírni nem lehet.
A csók nagyon elterjedt szokássá vált. Majdnem mindenki zavarba jő, ha egy leánykát először csókol meg. A csókoláshoz határozottan sok ügyesség kívántatik, sőt, tehetség is. Rogerius a csókolózáshoz a következő receptet adja. Egyik kezet a nő ajka alá kell tenni, a másikat a feje hátsó részére, és egyidejűleg ezzel az ajkat eleganciával a hölgyére nyomni. Az tény, és sokan tapasztalásból tudhatják, hogy a hölgyeknek nem mindegy az, miképp és mi módon csókolja meg lovagja. Sőt, gyakran előfordul, hogy ifjú leányok előbbi kedvesüket azért hagyták fakképnél, hogy szerelmükkel új szeretőt ajándékozzanak meg, ki gálánsabb csókot tudott rabolni tőlük.
Nőnek határozott jellemű férfiúra van szüksége, aki ezer apró érdek által nem hagyja magát lekötni, akinek erős és kitartó meggyőződése, akarata van, és aki bátran, erélyesen képes cselekedni. Így férfi oldala mellett a nő örömmel hajlik meg, és az asszonnyá lett leány boldogan és szívesen mondja, ő az én uram. A férj mosolya, nyájassága, udvariassága erre azt látszik felelni, hogy te vagy az én úrnőm, de azért a nő készséggel engedelmeskedik, ha szeret.
A férfi és erő teremt, alkot nagyot dicsőt, de szépre nők egy, s szerelem hevíthetik csak őt.
Az asszonyi kéz, legszebb ékessége a gyűszű, s a tűszúrás. Legelcsúfítóbb foltja pedig a tintás ujj.
Maga a legforróbb szerelem a férj iránt nem képes a nőt oly szilárdá tenni, mint háziassága, s éppen ezokból bátran el lehet mondani, hogy a háziasság biztosítja a nőt szíve állandóságáról, hűségéről, nyugalmáról. Megmenti a nőt a hízelgő bókok elkábításától, keserű könnyektől, bánkódó gyötrelmektől, kétes félelmektől, melyek mind a hűségtől való megfeledkezések előbb-utóbb okozni szoktak. A szívvilágában a háziasságot ezzel a pár szóval lehet jellemezni. Szívében házias a nő akkor, ha csupán férjének, családjának él érzelmeiben, s egy ilyen nő lehetetlen, hogy boldog ne legyen.
A házi béke megóvásáért és gyermekei boldogságáért az asszony, ha másképp nem lehet, igazságtalanságot is eltűr. Ezt gyermekei abban a korban, mikor majd megértik anyjuk áldozatát, rajongó szeretettel és csodáló tisztelettel fogják meghálálni. Az az asszony, aki harmadik személy előtt panaszkodik a férjére, megtette az első lépést a hűtlenség felé. Az élet viharából, csatáiból naponként hazaérkező férjet a jó feleség olyan otthonnal várja, melyből a férj új erőt s kedvet merítve veszi fel másnap az új küzdelmet.
Az otthon, ez a földi éden, s a házassága küszöbbe.
A házasság kikötő, lobogója fejkötő, és jelvénye a papucs, ha meglátod, futva fuss!
A házasság, Isten áldás, ha sosem kozmás a rántás. A házasság kemény dió, belé harapni sose jó, de aki szépen föltöré, gyümölcse teljesen övé.
Vagy meg kell téged szokni,
vagy meg kell tőled szökni, igazi zsarnok vagy csupa tűz, a szíved és nincsen nálad egy percnyi pihenés, folyton folyvást jössz-mész, ez az egész. Mindenhol ott kell lenned, bárhol vagy nem tűz csendet, kezedbe folyton bömböl a táska rádió, utcán otthon is zeng a zeneszó, és nem bánod bárkit idegesít. Elvillak még egy-két hétig, ám azután már kell a magány, és én menekülök, nem tudlak én megszokni, el kell majd tőled szökni. Igazi zsarnok vagy csupa tűz, a szíved és nincsen nálad egy percnyi pihenés, fél év kell, míg ezt én kiheverem.
A lakásnak is megvan az illemtana. A széken levetett ruhadarabok, a kerevet elé hanyagul odadobott cipő, a mindenfelé elheverő könyvek, első pillanatban hűséges tükrei az otthon képének, a háziasszony gondatlanságának, nem törődömségének. A nő otthoni jómodorának szerves része az is, hogy a házi munkát lehetőleg könnyedén és jókedvűen végezze. Miért könnyebb, ha állandóan panaszkodunk, nyögünk? Nem segítünk magunknak semmit. Sőt, így csak mind jobban belelovaljuk magunkat az elkeseredésbe, és környezetünk, de kivált kép idegenek számára elviselhetetlenné válunk. Örüljünk annak, hogy van otthonunk, vannak hozzánk tartozók, akiket gondosságunkkal, kedvességünkkel boldoggá tehetünk, s magunk is azzá leszünk.
Az anyós, kivéve ha a vő nagyon komisz a leányához, hajlamos arra, hogy vejét elkényeztesse. Ha ez a hajlamosság nem fejlődött volna még ki, végtelen könnyű ezt előmozdítani. Dicsérni kell a főztjét és háztartásvezetési szakértelmét, itt kezdődik. Ha anya és leánya összevesznek, nem illik élezni a helyzetet, hanem inkább okosan lehűteni az indulatokat.
A vő soha, még a legártatlanabbul se csúfolódjék anyósával. Ünnepelje egy kissé, ha csak lehet, állítsa példaként leánya elé, és ha gyerekei vannak, ne tűrje el a legkisebb szemtelenkedést sem a nagymamával szemben. Különösen nem, ha a nagymamát a fiatalok tartják el. Egész más és sokkal nehezebb a helyzet, ha, amint ez falun nálunk még ma szokás, a férfi a maga szüleihez viszi haza a menyecskét. Régen te az anyós a fiatalasszonyt egyszerűen ingyen munkaerőnek tekintette, különösen, ha hozománya sem volt. De manapság számtalan fordított előjelű tragédiát is megírhatnánk. A fiú elveszi a kollégiumban felnőtt mai diáklányt, hazaviszi édesanyja apró, filléres beosztásból fenntartott háztartásába, ahol is az ifjúnő mindent felforgat és megkritizál.
Képzeljék, van nekem egy régi, kedves barátom, panaszkodik csendben, mindig halátom, szomszédjában él egy mama a lányával. A
mama szeretné, ha ő a kislánnyal járna, és ezért e célért semmi sem drága, szegény kis barátom, neki is a válasza. Szomszédasszony, fütyülök a lányára, inkább járok én a focipályára, hagyjon engem békében egy életre, maga és a kedves gyereke. Képzeljék, behívót kapott a kedves barátom, és a mama így szólt, oly búcsnak látom, mégse féljem el, én azt is elintézem. Nem kell majd katonának menni, bízza csak én rám, de a lányom nem lesz, akkor majd vénlány. Erre a barátom ennyit szólt csendesen. Szomszéd asszony, fütyülök a lányára, inkább ülök a katona ládára, hagyjon engem békében egy életre, maga és a kedves gyereke.
A dolgozó nagymamának is illik rendszeresen inspekciót vállalni a gyermek mellett, hogy a fiatalok is elmehessenek szórakozni. Ez a programok összeegyeztetésével is jár. Ám itt sem illik rangsorolni, hogy ki a fontosabb. Mi egy új operát akarunk megnézni, míg a mama csak a régi barátnőjét. Az sem elfogadható álláspont, hogy a fiataloknak szórakozási előjoguk volna. De azt se ajánljuk, hogy a nagymamarra hivatkozzék, bezzeg ő első gyereke születése után két teljes esztendeig ki sem mozdult a házból. Javaslatunk tehát. A dolgozó és külön lakomama se hanyagolja el nagyanyai kötelességeit, mert különben pótnanyomát fogadnak helyette. És mi sem fiatalít jobban, mint egy csecsemő a karon.
Szeretem a diszkrét félhomályt, s a szigeten a nyári éjszakát. A szerelem a legjobb jó dolog, 20 éves vagyok. Szeretem a rejtett kis padot, s a rózsakerti pompás illatot, az augusztusi hulló csillagot, 20 éves vagyok.
Önmagunknak és családunknak is ártunk, hogyha a véleményeltéréseket minden áron a másik fél számlájára írjuk, és nem vizsgáljuk, vajon nem saját magatartásunkban van-e a hiba. Ne lépjünk fel durván vagy gorombán a társbérlő gyermekeivel. A legtöbb nézeteltérést a gyermekekkel való erőszakos bánásmód váltja ki. A közmondás csak annyiban változott, hogy rossz társbérlet, örök átok. Ahol azonban a kölcsönös jóindulat és figyelmesség kiegyenlítheti az ellentéteket, és átsegít a közös lakás okozta nehézségeken. Egyharmad okosság, egyharmad megértés, egyharmad udvariasság enyhítheti az egész társbérlet baját.
Jaj, de morcos vagy, jaj, de morgós vagy, kezdem unni már, hogyha mérges vagy, olyan zsémbes vagy, mint egy vén tanár. Ó, de fosszantó, ó, de borzasztó, miért nem érted már? Hogy ma bizony más divat van, más a szokás, nem gyerek egy 20 éves lány.
A házfelügyelő, a segéd, második házfelügyelő, nem szeretik a házmesternek vagy vicinek hívják őket. A liftkezelő, esetleg még a központi fűtés kezelője is. Talán szórakozottan köszönünk, vagy egyáltalán nem köszönünk, és ők tűnődnek rajta, vajon miért udvariatlan ma a második emeleti lakó. Illik rendesen köszönni és megköszönni. Nem illik a házfelügyelővel vitatkozni, hogy valamelyik rendelkezés helyese, jogos-e. A házfelügyelő ma nem a házi úr alkalmazottja, félig meddig közfunkciót tölt be. Akit érdekel, elolvashatja a vonatkozó rendeleteket. És felelősséggel is tartozik a hatóságoknak. Ne maradjunk adósok liftpénzzel, kapupénzzel. A házbéridőben történő megfizetése pedig szerződéses kötelezettség. Panasz vagy kifogás esetén forduljunk a lakóbizottság elnökéhez, vagy a lakógyűlésen tegyük szóvá a dolgot.
Thank you. tartsuk, és tartassuk be valamennyi hozzátartozónkkal a csendrendeletet. Nappal se zavarja a rádiónk a szomszédokat, este 10 óra után különösen legyünk figyelemmel azokra, akik aludni tértek. Ne hagyjunk nyitva, és ne csapkodjuk az ajtókat. Ne takarítsunk az udvaron vagy a folyósókon a megszabott időn kívül. Zaklatjuk és terheljük a televízió tulajdonosokat, ha kéretlenül és meghívás nélkül beállítunk lakásukba a közvetítések idején. Részükről nehezebb értésünkre adni, hogy esetleg hivatlan vendégeknek tekintenek. Tapintat diktálja, hogy ebben a vonatkozásban is tartózkodóan és szerényen viselkedjünk. A házbélieknek más elfoglaltságuk lehet. Talán meghívott vendégek vannak náluk, és a televízió közvetítés magánszórakozás, nem valami fajta közintézmény. Más kérdés, ha a saját lakásunkban áll televízió a rendelkezésünkre, és esetenként jónak találjuk, hogy egyik-másik szomszéd családot meghívjuk, ami nem jogcím még az állandó megjelenésre. Gondoljunk arra is, hogy a közvetítés idején a gyermekeknek tanulniuk kell, és leckéiket elkészíteniük.
Utcán nem veszekszünk, nem enyelgünk és nem dalolunk, mert mindezek a műveletek csak akkor tartoznak a nyilvánosság elé, ha művészi színvonalon állnak. Aki viszont ilyesmire kíváncsi a Nemzetibe vagy az Operába megy el, s nem a körúton óhajt ingyen műélvezetben részesülni. Aki viszont csókolódzó párokat akar látni összefonódva, az a moziba megy és nem a nagy körútra. Utcán nem csókolózunk akkor sem, ha nem nő olyan gyorsan a park és a padkészlet, mint a szerelmesek száma.
Egy férfi szeretett egy leány, meg nem oldhatta az ősi talány, hisz örök rejti, ha szeret a nő, miért fél az első csóktól ő? Közben a leánynak nem volt semmi elég, nagyon kívánta a férfi szívét, de amikor már a döntő perchez ért, a csókot nem adta, ki tudja miért. És szívük kelepett, és dobogott, és remegett úgy ám, de csak nevetett, és csacsogott, és csevegett a lány. Ennyit mondott, te lány, amit művelsz, az valódi talány. A lány meg így szólt, hát bizony az tény, az első csóktól félek én. De talán segíthet ezen, aki merész, hiszen számolni a csókot nehéz. És azt hiszem én, nem dőlne le a ház, ha mindjárt egyszerre jöhet. Szívük elepett, és dobogott, és remegett úgy ám, de nem nevetett, nem csacsogott, csak szeretett a lány.
Férfiak, ha nőismerősökkel az utcán találkoznak, 5-6 lépés illő távolságból, mozgás közben kalaplevétellel köszönnek előre. Ellenkező kézzel emeljük meg a kalapunkat, mint a találkozás oldala. Köszönés közben is illik szembenézni. Lekicsinlő udvarjatlanság, ha kezünkkel valamilyen szalutáló mozdulatot tennénk. Férfiak fedetlen fővel szintén megállás nélkül udvarjas fejbólintással üdvözlik a nőket. A jó megjelenésére adó férfi nem tüntet sem a kalap formájával, sem a színével. Arra is vigyázz, nehogy köszönésnél a kalap vagy a sapka levétele lekicsinlő vagy bántó megkülönböztetést jelentsen. Neveletlen ember köszönésnél csak megböki a kalap szegélyét. A kalap levételkor állóhelyben vagy menet közben felesleges feltűnően meghajolni. Aki feljebb valóval és magas állásúakkal való találkozáskor erőltetetten meghajol a köszönésnél, annak magatartását könnyen félreértik.
Elmúltak azok az idők, amikor az egyén értékét választékos vagy olcsóbb ruházkodása szerint ítélték meg. A társadalmi fejlődés ma egyforma lehetőséget nyújt mindenki számára, hogy rendesen öltözködjék és jó minőségű ruhát viseljen. Társadalmi fejlődésünknek nem az a célja, hogy lerontsa a fejlettebb ízlést, a kultúrát életnek, a testi és lelki magatartásnak külsőleg kellemes formáit, ha mindezek az elegancia gyűjtő fogalmához tartoznának is. Bizonyos, hogy a ruházkodásra kevesebbet adó, de kiváló közéleti személyiség vagy kopott ruhájú munkásember nagyobb érték, mint az utolsó divat szerint öltözködő fiatalúr. De jobban élni azt is jelenti, hogy jobban és gondosabban öltözködünk.
Jó ízlésű férfi óvakodik attól, hogy szinte elébe szaladva az importált divatszokásnak túl széles vagy túl lapos váltömést csináltasson, nadrágja bőségét máról hónapra nevetséges formában változtassa, furcsa szabású inget, rikító nyakkendőt vásároljon.
Hopp, hopp! Nem bújok én többé már a subába, nem építek kemencét a szobába, nem húzom a köcsögöt a karóra, s nem ugrok fel vágtában már alóra. Nem őriz a Julcsa többé libákat, hímzett mellét pártát sem var magának. A babos kendőt nem köti a fejére, és a papnak nem köszön már előre, előre, előre. Szinte minden ember nagyvárosba vágyik, fénye, hangulata csábít. Téved, aki csak itt keresi a szépet, nem csak ez a vonzó, nem csak ez a vonzó, nem csak ez a vonzó élet. Hey! Valóban, oly vidám az élet, ott is találhat sok szépet. Célod, vágyad, álmod ugyanúgy eléred, ott is megbecsülnek, ott is úgy szeretnek, helyesen eresztenek téged. Hey!
Minden komoly pályán dolgozó nő öltözzön egyszerűen, angolosan. Nagyon rossz benyomást keltene például, ha az orvosnő franciás ruhakölteményben, divatékszerekkel, vörös körmökkel jelennék meg a betegágyánál. Aki kisgyermekkel, beteggel, élelmiszerrel foglalkozik, hordjon fehér munkaruhát. Megnyugtatóan hat, és bizalmat kelt, ha látják, hogy mindig ragyog a tisztaságtól. Otthonra is legcélszerűbb, az elől végig gombolt, mosható anyagból készült munkaruha. A hosszú pongyola megfelelő a felkelésnél, átöltözésnél, de sem takarításhoz, sem a konyhába, főzéshez nem való. Arról nem is beszélve, hogy nem illik pongyolában papucsban leszaladni a fűszereshez, még akkor sem, ha a házban van. A munkaruha fölé kötényt is kötünk, így, ha váratlanul beállít valaki, a kötényt levetjük, és csinosan felöltözve fogadjuk az érkezőt.
A csinos munkaruhán ápolt megjelenésen kívül a jó modor, kollegialitás, fegyelmezettség is hozzátartozik a munkahelyi illemtanához. Női önérzetünket minden körülmények között őrizzük meg, még a legszívélyesebb baráti viszonyban is. A férfiak a szabadszájú, férfi módra pajtáskodó nővel lehet, hogy jól elszórakoznak, de sem nagyra becsülni, sem tisztelni nem fogják. S ha arra gondolnának, hogy feleséget választanak maguknak, nem az ilyen nő lenne az eszményképük. Pedig a dolgozó nő nem egyszer munkahelyén ismerkedik meg jövendő élettársával. A kölcsönös megtetszésen kívül a két kereset adta lehetőség megkönnyíti az otthonalapítást, s így két munkatárs barátsága igen sokszor komoly összetartozással, házassággal végződik.
Ugye te is akarod komolyan, igazán? Ugye te is akarod, ami jön ezután? Sorsdöntő most a válaszod, utunkat meghatározod. Ugye akarod ugyanúgy, ahogy én? Most mi csak kóstolgatjuk a szerelem ízét, óvatos, gyerekes, félbe lopott csók tűzét. Most még csak itt sétálunk a tavasz elején. Kicsit szertelen még a szerelem, ám de alakul a gyönyörű regény. Ugye közeleg a perc, az annak ugye jön, mikor magadhoz ölelsz, melegen remegőn. Hangodban boldogság alól, ujjamra egy gyűrűt húzol. Ugye akarod ugyanúgy, ahogy én?
Szonya főnököd, természetesen ne udvarolj neki, de azzal se sértsd meg, hogy nem veszel tudomást női mi voltáról. Otromba bókoktól kíméld, új ruháját azért észreveheted. Üzemi mulatságon ne táncoltasd egész este, nem biztos, hogy ez kellemes neki. Névnapjára legfeljebb kollektíven vegyetek virágot. Ha a munka fogyatékosságairól tesz megjegyzéseket, ne kérdezd meg, hogy a kisfia kigyógyult-e már a kanyaróból. Ha ő követett el hibát, ne dicsért háziasszonyi erényeit. Bizonyára nehezére esik, hogy hivatali és asszonyi kötelességeit egyaránt kifogástalanul teljesítse. Továbbá, ne kívánj tőle kétszer annyi jártasságot, higgadtságot és bölcsességet, mint hímnemű főnököktől szokás. Ne élj vissza női mi voltával, különösen, ha magad is a gyengébb nemhez tartozol. Oszd meg vele gondjaidat bizalommal, de ne igyekezz a könyvzacskóira hatni. Ha váratlan, kellemetlen helyzetben nem tud uralkodni magán és könnyeivel küszködik, tégy úgy, mintha nem vennéd észre, és hagyd magára.
Főnök vagy, ne legyenek kedvenceid, és személyes rokonszenv alapján se részesíts senkit anyagi vagy erkölcsi előnyökben, senkinek sem válik javára, és rád sem néznek majd jó szemmel. A gépírónő új ruháját akkor is észreveheted, ha egyébként nem követed a régi főnökök csöppet sem haladó hagyományait. Nem esik le a korona a fejedről, ha beállsz a gyári futballcsapatba, vagy megiszol munkatársaiddal néhány pohár bort. De ne vegyél
vegyél részt a munkaidő alatti meccski értékelésekben, és ne ülj le egy kocsma asztalhoz részeges, fegyelmezetlen emberekkel.
A munkahely a szocialista együttélés igazi szépségét csak akkor tárja elénk, ha az együtt dolgozók hivatástudata, munkaszeretete, kötelességérzete és egymás iránti megértése teremti meg az összhangot. Ahol kellemes az együttlét, kellemes a kapcsolat másokkal, kellemes a munka is. A munkahelyen személyes kapcsolatok teremtődnek és hosszabb ideig tartanak. Az emberek egymásra utalva dolgoznak, és az egyéni teljesítmény is csak a kollektíva erején keresztül mutatkozik. Nem utassunk különállást semmilyen vonatkozásban ezen az egységen belül. Fellépésünk és magatartásunk, beszédmodorunk és munkánk megértően illeszkedjék a többiek munkájához.
Pardon, pardon, bocsánat, bűnök úr, hogy élek, hogy égek, oly oldhatatlanul, és hogyha itt áll és diktál, én ébren álmodom. Pardon. Egy paksaméta vár az asztalon, sok akta nagy papír halom, és benne kelt, mint fent, sok furcsa szó, ez számunkra oly untató. Na hip, na hop, kidobom a sok papírt, mit annyi fő és alminiszter írt, ó, pardon, pardon, bocsánat, főnök úr, hogy élek, hogy égek, oly oldhatatlanul, és hogyha itt áll és diktál, én ébren álmodom, pardon. Kávét főzök én, az oly finom, oly ízes és erős bizony. A főnök úr azt mondta, jaj szívem, nem alszom ettől el sosem. Na jó, ma szófogadó leszek, a kávéjába altatott eszek. Ó, pardon, pardon, bocsánat, főnök úr, hogy élek, hogy égek, hogy oldhatatlanul, és hogyha itt áll és diktál, én ébren álmodom, pardon. Rajtam Terry Lane új szoknya van, megbámulják az oly sokan. A blúzom is oly klassz, oly friss modell, a főnök úrnak még se kell. Majd észrevesz, kis bikini moly szerény, ajtaján így toppanok be én. Ó, pardon, pardon, bocsánat, főnök úr, hogy élek, hogy égek, oly oldhatatlanul, és hogyha itt áll és diktál, én ébren álmodom, pardon. Főnök úr szerint az kincset él, ha egy titkán ő nem sokat beszél. Hát rendben van, nem szólok, annyi baj, de néma mégsem lettem, mint a hal. A főnök úr elájul, azt hiszem, mert így szólok, az értekezdetem. Csak ennyit akartam mondani.